Van az a jelenet, hogy családi autó, elől házaspár, apa, anya, hátul gyerekek, és azt kiabálják előre, hogy ott vagyunk már, ez nagyon sokáig tart, és nincsenek rá kézzelfogható válaszok. Mi a mai adásban megpróbálunk egy választ adni arra, hogy ott vagyunk-e már a válság végén. Kezdünk.
Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
Pénz beszél podcast, Kovács Máté, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the house. Egyenletesen áramló szeretettel köszöntünk mindenkit, napszaknak megfelelően, ahogy azt szoktuk, feliratkozás gombot, ha valaki még nem nyomta meg, az legyen kedves, tegye meg, köszönjük szépen, lehet kommentelni, meg a tetszik gombot is megnyomni, hogyha szimpatikusak vagyunk. Nekünk önök szimpatikusak. Máté, elmondott, hogy a mai adásban így vázlatpontok szerint csak, hogy mire akarunk majd kitérni?
A válságokra, annak hatásaira, és az, hogy meddig tarthatnak a válságok, a jelenlegi válság is például. Mire számíthatnak az aktív befektetők, vagy akik csak befektetni szándékoznak, de esetleg valamilyen félelem okán, a válságtól való félelem okán nem fektetnek be.
Uh-huh. Igen, meg hogy alapvetően hogy lehet kezelni egy válság közepén?
Pontosan. Így van, az aktív ügyfeleknek hogy lehet ezt kezelni, akik éppen a visszaesésnek a negatív hatásait élik nap, mint nap.
És a te lelkedben milyen rőzse dolog vannak, Attila?
Hogyha maradunk ennél a témánál, akkor szerintem nem csak az jelent problémát, hogy ugye nagyon sok befektető most már eléggé türelmetlenül tapasztalja azt, hogy az egyenlege mínuszban van tartósan, hiszen hogyha a részvénypiacot nézzük, akkor mondjuk 22 elejétől, vannak olyan részek, ahol 21 végétől, hát azért már majdnem 2 év mínuszban van a számla. Ha a kötvénybefektetéseket nézzük, akkor ott pedig egészen sok van már 3 éve, tehát 2020 elejétől, konkrétan a COVID indulásától ekkora visszaesésben. Nyilván érthető a pszichológiai része, hogy az emberek már egészen türelmetlenek így a befektetésük miatt. Másrészt pedig, hogyha elkezdik így böngészni az internetet, akkor azt látják, hogy igazából a csapból is az folyik, hogy most jön az újabb kör a válságban. Megint rosszabb lesz. Én kigyűjtöttem egy-két címet, például figyelmeztet a válság hírnöke. Elmértük az inflációt, szenvedni fognak a gazdaságok.
Nagyon jó.
Megjósolta a 2008-as összeomlást, ismét nagy téttel a piac ellen fogad a legendás befektető. Ő egyébként a Michael Burry, aki a nagy dobásban is lehet látni, hogy iszonyú sok pénzt keresett azzal, hogy a 2008-as válságot tényleg jól felmérte. Az első pedig a Rubini, aki szintén így a 2008-as válságot már előre mondta, hogy ez be fog következni. De mondjuk Kiyosakitól is láttam egyet, fújja a riadót a neves pénzember, itt várja a következő összeomlást. De hogyha felmegyünk a YouTube-ra, ott is egyébként hasonlóan katasztrofális a helyzet. Most tényleg csak annyit csináltam, hogy megnyitottam YouTube-ot, nyilván én ebben a témában szoktam így videókat nézni, és kb. A csapból is az folyik, hogy mennyire rossz helyzetben van elsősorban Magyarország. Rögtön szembe jött velem, Surányi György, Klubrádió, az elmúlt negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye a leggyengébb.
Igen.
Egyáltalán nem hangzik jól. Szóval nem elég az, hogy mínuszban van a számlának az egyenlege, még a kilátások is legalábbis a hírek alapján nagyon rosszul festenek.
Nem lett jobb a hangulatom, így a címek kapcsán, de nem tudta teljesen elvenni a kedvemet se, Máté.
De erre az én gondolatom az, hogy nyilván a negatív hírek mindig erősebbek. Emberek tapasztalhatják, hogy a munkahelyükön sem pozitív
pletykák terjednek,
vagy pozitív visszajelzéseket kapnak a főnökeiktől, hanem inkább csak negatívat. Szóval ezek marketing célú szempontok is, hogy negatív híreket írnak ezek az oldalak, hogy rákattintsanak ugye az emberek. Ezt jó azért, ha tudják a hétköznapi emberek is. Van bennük egy kis igazságalap is néhányban, de azért sok ilyen elemző kb. Minden egyes évben elmondja ezt többször is, hogy válság van, és akkor mivel már egyszer 2008-ban bejött nekik ez az egész, így azt gondolják, hogy ők érinthetetlenek, és bármennyiszer is kiáthatnak farkast. Csak hát egyszer majd nem fognak talán adni a szavukra. De oké, igen, van azért alapja, hogy válságban vagyunk, és vannak kockázatok a világban, viszont ezeket lehet kezelni.
Hát meg, hogy ezt mindig el lehet mondani. Szóval nincs olyan pillanat itt a történelemben, hogy ne lehetne azt mondani, hogy most kockázatok lennének a világban. Tehát mindig van valami, amiatt lehet aggódni. És hogy ilyen téren, nyilván amikor eleve egy válságban vagyunk, akkor sokkal érzékenyebbek az emberek, meg amit te is mondtál, hogy eleve a negatív hírek azok sokkal jobban terjednek.
Persze.
Pont egyébként egy pár évvel ezelőtt volt a City Reporter, csinált egy felmérést, egy tesztet azzal kapcsolatban, hogy egy napig csak pozitív híreket, majd egy napig csak negatív híreket jelenítettek meg, és amikor pozitív híreket jelenítettek meg csak, akkor körülbelül a harmadára visszaesett az olvasottság, amikor meg csak negatívokat, akkor pedig nőtt körülbelül 50%-kal. Hát igazából ez egy tényszerű dolog, hogy a negatív hírek azok hozzák a kattintást, az olvasottságot.
Emberi döntések döntő többsége ugye nem racionálisan történik, hanem érzelmi alapon, és hát ezek a hírek a mi munkánkat sem könnyítik meg, ezt azért nyilvánvalóan szerintem ti is tapasztaljátok, de a befektetőknek az életét szerintem hatványozottabban megnehezíti. Ugye ezt azért nyilvánvalóan mi is érezzük a bőrünkön, hogy a befektetők sokszor türelmetlenebbek tudnak lenni, vagy már többször is akár kérdezik azt, hogy mikor lehet ennek vége, vagy ezt hogyan lehet jól kezelni, és akkor ilyenkor azért megpróbálunk racionálisan válaszokat és megoldásokat adni. Egyébként az emberi tőzsde pszichológia az egy kutatott tudományág vagy tanulmányág, tehát erről vannak grafikonok is, hogy az árfolyamoknak a változása az hogyan, az emberi érzelmekben ez hogyan összpontosul, vagy hogyan következik le. És amikor például a piac alja van, akkor legtöbben akkor ijednek meg a legjobban, akkor adnak el. Miközben, ha a másik oldalról néznénk, hogy félig üres az a pohár, tehát lehetne még beletölteni, akkor az lenne a legjobb vásárlási időpont is.
És ott a hozam elvárásokra is ez hatással van, és egyébként egy ilyen jó kutatott terület, hogy amikor a legnagyobb a mélypontban vannak a részvény árfolyamok, akkor csökkentik igazából leginkább a befektetők az elvárható hozamot, hogy mi az, amire itt számítanak. Amikor a legmagasabban vannak az árfolyamok, akkor meg még többre számítanak. Holott egyébként a tapasztalatok, meg nyilván a logika is azt diktálja, hogy ez pont fordítva legyen.
Igen.
Erről beszéltünk az adás előtt, hogy az én ügyfeleim nem úgy gondolkodnak, hogy válság van, hanem hogy jó vételi lehetőségek adódnak éppenséggel.
Jó tanácsadójuk.
Lehet.
Igen, és azok az ügyfelek nehéz helyzetben vannak, akik esetleg alacsonyabb vagy közepes kockázattal fordultak a befektetési tanácsadójukhoz, és azok a befektetési tanácsadók a portfóliójuknak, a befektetésüknek egy nagyobb hányadát kötvényekbe tették. Ugyanis Attila, te neked van is erről adatod, a kötvény piaci hozamok azok a COVID óta jelentősen csökkentek, és nem igazán akarnak helyreállni.
Magának a háttérében az áll, hogy világban elkezdtek megemelkedni a kamatok, a 2022-ben drasztikusan, 2023-ban is tovább emelik, és igazából már szeretnénk látni a végét, de még azért egész pontosan nem látjuk azt, hogy mondjuk Amerikában vagy Európában mikor lesz így a vége, bár már többször beharangozták, hogy vége lesz, de még nem látjuk. De a lényeg az, hogy amióta ez így benne van a levegőben, meg amióta ilyen drasztikus kamatemelés zajlik, azóta a korábbi kötvényeknek az árfolyamai azok így összeroppantak, és mivel ez egy nagyon gyorsan lemenő folyamat volt, ezért nagyon kevés befektetési alap, befektető tudott erre így érdemben reagálni.
És időben.
És időben is, igen. Igazából nem is volt már nagyon lehetőség, mert nem lehetett látni azt, hogy ez ennyire gyorsan történő folyamat lesz. A lényeg az, hogy például, ha megnézzük a 20 éves amerikai állampapírokat, ami egyébként a modellportfóliókban ez egy nagyon fontos ilyen alappillér szokott meglenni, ha nézzünk ilyen 60-40 meg egyéb ilyen portfóliókat, akkor az rendszeresen megjelenik, hogy ezeket, tehát hogy ezt használják, mint a hosszú távú kötvényeket. Ez 2020 óta, 3 év alatt, 2020 március óta, 3 év alatt, 3 és fél év alatt mínusz 40% mínuszban van az a befektetési eszköz, amit egyébként azért tartunk a portfólióban, hogy a biztonságot nyújtsa. Mínusz 40%-ban. Tehát ez annyira diszonáns az, amit most tapasztalnak nagyon sok befektető, azzal, ami mondjuk az elvárás lenne, meg ami úgymond a nagykönyvben meg van írva, hogy hogyan kellene működnie bizony egy befektetésnek, hát az most tényleg itt nagyon felborult ebben az időszakban, és ez teljesen érthető, hogy nagyon nehéz megemészteni. Igazából, hogyha megnézzük, akár a részvénypiacnál is azt lehetett mondani, hogy mondjuk a 90-es években egy ilyen gigantikus ilyen szárnyalás volt, óriási emelkedés volt a piacon, aztán mondjuk a S&P 500-at nézzük, ami mindenhol így a referencia, aki 2000-ben vásárolt, 2009-ben, 10 év után mínusz 9%-ban. Érted? Egy évtized telt el úgy, hogy még mindig mínuszban volt a befektető aranynál, valaki 2011-ben vásárolt, hát most már talán mínuszban van, de kb. Ott is egy évtizedet elveszett. Pedig előtte milyen szép emelkedés volt. Tehát előtte lévő három évben meg háromszorozódott így az aranynak az ára. De még a legnagyobb befektetőknél is el lehet mondani, Warren Buffettnél is, akinek az éves ilyen 19,8% az átlag hozama, neki is azért rengeteg olyan év volt, sőt eseteknek a 30%-ában alul teljesítette az S&P 500-at. De még Ray Dalio, aki a világ egyik ilyen, a világ legnagyobb befektetési alapját menedzseli, 2019-ben 0,5%-os eredményt ért el, amikor az S&P 500 31,5%-a, tehát totál elmérte magát. Nekem az a konklúzióm ebből az egészből, hogy tényleg mindenkire vonatkozik az, hogy előbb vagy utóbb, de alul fog teljesíteni. Egyszerűen ez egy elkerülhetetlen helyzet, hogy előbb vagy utóbb, de beleszaladjunk vagy egy olyan eszközbe, vagy az eszköz fog, vagy mi befektetők fogunk úgy választani eszközöket, hogy abból veszteség, alulteljesítés, egy kellemetlen időszak.
És talán ez az, amit nehezen hiszek el én, mint befektető, hogy velem úgysem történik meg. Ez egy elég régi mantrája az emberiségnek, hogy velem nem, de másokkal igen, de velem biztos nem történik meg.
Hát főleg úgy, hogy 2008 és 2000, vagy 2009 mondjuk onnantól, hogy kijövünk így az előző nagy gazdasági válságból 2020-ig, addig így azért egészen sima volt a terep, tehát a részvénypiac kisebb bökkenőket leszámítva, de azért így nyílegyenesen ment föl. Kötvénypiac is egyébként egészen így korrekt volt, jó, a végén már nem volt hozama az új befektetőknek, de mondjuk akik régebben benne voltak, azok azért így tapsolhattak, mert ahogy leestek a kamatok, irdó magasra ugrottak a korábbi kötvényeknek a hozamai, úgyhogy igazából mindenki örülhetett éveken keresztül, és azt azért könnyű megszokni.
Igen, el voltak kényeztetve a befektetők, szokták mondani ez alatt a 10 év alatt, és nyilván akár aki azelőtt nem fektetett be, az nem is tudja, vagy nem tapasztalt ilyenfajta turbulenciát a piacon, vagy az, hogy mi az a válság. Tehát nem csak a fiatal generáció, aki esetleg, nem tudom, felnőtt és első befektetéseit csinálja, azt tapasztalja, hanem ez idősebb korosztályra is igaz lehet, hogy akik még nem fektettek be soha, vagy nem foglalkoztak ezzel komolyabban, most először kezdenek ezzel foglalkozni, azok most először tapasztalják azt, hogy a válságnak milyen hatalma.
Vagy elfelejtették, hogy milyen volt az előző válság. Az 15 éve, 2008, az elég régen volt, az azért könnyű elfelejteni.
Igen. Szóval ez egy üzenet is úgymond a aktív befektetőknek, legyenek azok bármilyen banknál vagy pénzintézetnél, hogy ezek az események, ezek nem csak rájuk vonatkoznak. Tehát, hogy nem PC-zte ki őket az adott piac, meg az adott befektetési alapkezelő, mint egy ilyen gonosz ördökként van felfestve a falra sokszor egy-két alapkezelő, hogy irányítja a világot, meg rabszolgatságba taszít minket, és akkor, hogy biztos őt, XY-t kiszemelte az az alapkezelő, és ki akarja forgatni a vagyonából, tehát ez nem csak erre az adott emberre vonatkozik, hanem ez az egész piacra vonatkozik. Érdemes az eszünkbe vésni. Tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni, de nyilvánvalóan megtesszük újra és újra, ha szükséges.
Oké. Okay. És még mikkel tudjuk segíteni, akár az aktív befektetőt, akár aki még csak tervezi?
Hát Máté, mondasz egy-két konkrétumot, hogy azért mégis mennyi időre lehet számítani arra, hogy egy válság legalább a részvénypiacon vége legyen, mert még azért már a magyar piac, a BUX az már pluszban van új történelmi csúcson, de azért ott mondjuk a magyar infláció azért sokat faragott ennek az eredménynek a fényéből, de hogyha mondjuk az S&P 500-at nézzük, bár sokat visszajött, de azért még ott nincsen történelmi csúcson.
Nincs,
de mondjuk meddig várhatnak általában a befektetők.
Igen, de például a technológiai szektor ugye szinte az előző...
Nincsen csúcson, de sokat emelkedett.
Hát majdhogy nem. Bizonyos befektetési eszközök, amik a technológiai szektorba fektetnek, azok már kvázi elérték az előző csúcsukat 2021-hez képest.
Igen, azért, bocsánat, csak annyival azért árnyalnám, hogy ezt én nagyon sokszor hallom így felhozva példaként befektetőknek a részéről, hogy bezzeg a, nem tudom, az Nvidia 260%-ot emelkedett idén. Miért nem vettünk Nvidia-t? Vagy bezzeg, nem tudom, a Facebook meg háromszorozódott. Miért nem vettünk azt? Tök jó, hogy itt kiemelünk egy-egy sztorit, amik tényleg nagyot mentek, csak egyrésztről ez a piacnak egy nagyon marginális részét teszi ki. Másrésztről jól nyilván azért voltak olyan részek, amiket azért nagyobb valószínűséggel lehetett látni, hogy emelkedni fog, de hogy akkor akkor, amikor mondjuk összeomlottak ezek a részvények 50-60%-ot, akkor senki nem jelentkezett be azzal, hogy miért nem vásároltunk előtte. Hogy azért egyedi részvényeket vásárolni, meg kiemelni egy-egy történetet, azért mindig azzal jár, hogy összehasonlítjuk azt, hogy vállalok egy extra kockázatot azzal, hogy egy-egy céget beveszek a portfóliómba, és hogy azok vagy bejön, vagy nem jön. Egy olyan történettel, amikor mondjuk komplett piacokat veszek, meg egy diversifikált portfóliót, amiben mindig vannak olyan részek, amiket imádok, meg vannak olyan részek, amiket utálok, és hogy egy sokkal laposabb átlag eredményt fog hozni. Szóval ezeket a legjobb sikertörténeteket összehasonlítani a piaci átlaggal, azért szerintem mindig téves, de ez kb. Tudod olyan, mint amikor azzal méri valaki össze magát, hogy egyeseknek, nem a Bill Gatesnek 50 meg 60 éves korára már milliárdos, hogy hát én miért nem vagyok még milliárdos.
Igen.
Miért nem?
Fiatalabb vagyok biztos azért. De mondjuk a Zuckerberggel talán egy idős vagyok, úgyhogy talán azért, mert nem egy helyen lakunk.
Aha, valószínűleg.
Másra nem tudok gondolni.
Csak ez lehet.
Igen.
Szóval nézzünk akkor néhány számot, hiszen ahhoz azért lehet alkalmazkodni, meg ahhoz lehet viszonyulni mindenki számára, mennyi idő alatt állhat helyre a piac. Ugye itt arra gondolunk, hogy a válság után mennyi idő alatt állhat helyre a piac. Itt átlagokat tudunk mutatni, az elmúlt 70-80 évnek a átlagát néztük. Történt körülbelül 2, 4, 6, 10, 12 válság az elmúlt 70 évben, tehát látható, hogy ez nem egy egyedi eset, ami most is például van. Átlagban az csúcstól kezdve a piac alját elérni 12 hónap volt ennek az elmúlt 70 év válságainak az átlaga, tehát 12 hónap. Ez egyébként itt is szinte hónapra pontosan megvolt, ha jól
lehet,
számolok.
Lehet, hogy megvagyunk ezzel, mert ugye ez tavaly október,
ha tavaly október, és vissza,
majd meglátjuk
akkor
persze.
Igen. De... és visszatérni az előző csúcshoz, az pedig 21 hónapig tartott. Hát, hogyha szigorúan nézzük, és mondjuk 2021 vége, 2022 elejétől nézzük ezt a válságot, akkor ez hát kvázi 20. hónapnál van. Tehát oké, egy hónapunk van már csak, de ez az átlag fontos kihangsúlyozni, tehát ennél lehetnek hosszabban tartó válságok is. Volt olyan válság 1973-tól 74-ig, ami 46 hónapig tartott, mire visszatért az árfolyam az előző szintre, az előző csúcshoz. 46 hónap. Sőt, most nézem, hogy volt egy, ami 48 hónapig tartott.
Sőt, hát ugye a 2000 meg a 2007 közötti időszak, az meg egy 7 éves időszak volt, az meg egy még-még hosszabb időszak volt, és most csak a részvénypiacról beszélünk, és abból is csak az amerikaiból, ami egyébként a mintapéldája így a részvénypiacoknak, de hogyha kötvénypiacról talán nincsen így adatunk, de ott is azért vannak egészen hosszú időszakok, amikor így várni kellett a befektetőknek. Nyilván az sokkal hosszabbak azok az időszakok is, amíg így emelkedés zajlik, de aztán amikor mínuszba fordul, az is akár kellemetlen hosszúságú lehet. Igazából ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert minden attól függ, hogy mikor kezdik már végre azokat a nyomvat kamatokat csökkenteni. Már nagyon vártuk azt, hogy ez megtörténik 2023-ban. Most az a prognózis már elég sok oldalról, hogy 2024-ben már tényleg mindenhol sokkal kisebb inflációra, mindenhol sokkal kisebb alapkamatokra számítanak, úgyhogy talán most már ez itt nagyon küszöbön lehet. Talán már nem kell sokáig várni a kötvénybefektetőknek, és egyben a részvénybefektetőknek sem arra, hogy végre meginduljon az a várva várt emelkedés.
És hogy jóslatokban miért nem bocsátkozunk konkrétabb céldátumok miatt? Azért, mert a Fed, az Amerikai Központi Bank, az LKB, az Európai Központi Bank sem látja előre a jövőt, ugyanis friss nyilatkozat a Fedtől, hogy megvárják az augusztusi adatokat a munkanélküliséggel kapcsolatban, ami elég alacsony Amerikában, vagy a különböző fundamentumok és egyéb
tartós
más.
Tartós marad-e az infláció, így van, hogy
ezek alapján, és az alapján fogják meghozni a következő kamat emelési, vagy kamattartási döntésüket, hogy most emelik-e a kamatot, vagy tartják-e. Tehát, hogy egy hónapra előre sem mernek pontosabb, erősebb állításokat fogalmazni, még az Amerikai Központi Bank emberei sem.
Talán túlságosan ki is hatna a piacra, hogyha konkrétumokat mondanának.
Egyébként de akkor... azért De nagyobb érthető. Ajánlásokat, valamilyen irányokat szoktak azért mondani.
Hát a rövid távra kevésbé tudnak konkrétat mondani, de azért hosszabb távon azt egyrészt a történelmi tapasztalatokból is látjuk, meg másrészt szerintem ebben azért nagy részben egyetértenek így az előrejelzések is, hogy azért rendeződik a piac. Azért olyan nem szokott előfordulni, hogy egy minden végtelenségig így beragad. Tehát azt a részét sajnos nem lehet tudni előre, hogy mennyi ideig kell csücsülnünk egy válságban. Ez sajnos egy kérdőjel. Tudunk átlagokat mondani, tudunk best case, worst case, optimum case, hogy milyen esetekben mi fordulhat elő, de ezt így nem lehet pontosan megmondani. Azt meg tudjuk mondani, hogy biztosan helyre fog állni, hogy ez igazából csak türelem kérdése, de azt nem, hogy ezt így pontosan mikor.
Hát a válságok, ha örökké tartanának, akkor nem lenne ez a műsor. Hiszen pont arról beszélünk, hogy a válságok egyszer véget érnek.
Meg hát akkor nem lenne ugye az országoknak gazdasági növekedése, nem lenne hitel, nem lenne házunk, tehát hogy mehetünk vissza akár a kőbaltáig is. Ezt nehéz megérteni, de erről tök jó dokumentumfilmek vannak a YouTube-on. Meg lehet nézni a gazdaságnak a működését, hogy ez hogy zajlik. Ebbe a műsorba sajnos ez most nem fog beleférni.
Hát, hogyha belegondolunk, az árfolyamok is azért emelkednek, meg befektetők is azért helyezik el még most is a pénzüket, akár állampapírba, vagy akár részvényekbe, mert egyszerűen bíznak a szebb jövőben. Tehát, hogy ezt napról napra milliók teszik meg, napról napra milliók, azzal, hogy pénzt helyeznek egy-egy befektetési eszközben, milliók bíznak abban, hogy jobb lesz a világ, és jobb lesz a befektetésüknek is az értéke.
Alig, ha történik befektetés azzal a elképzeléssel, hogy hát ez remélem rosszabb lesz. Nagyon bízom a negatív előjelű hozamokban, úgyhogy itt a pénzem. Nem, tényleg ez van. Általános jókedv és hit és remény.
Akkor még beszéljünk arról, mit tehet a befektető ebben a helyzetben, ha benne ül. Ugye nyilvánvalóan a befektetési tanácsadójával egy stratégiát megbeszéltek, ahhoz érdemes visszatérni, azt frissíteni, vagy ha nem kell frissíteni, mert hasonlóak a szempontok, akkor következetesen azt lekövetni és végigvinni. Tehát, hogyha 5 évben gondolkozik, akkor 5 éves időtávot nézni, és az alapján a döntéseket meghozni, nem a harmadik évnél hozni egy érzelmi alapú kapitulációt és eladni veszteségben a befektetést. Nézni kell azt is, hogy ezek a visszaesések, ezek, ahogy mondtam is, nem mindig negatívak, hanem ahogy te szoktad mondani, vagy a te ügyfeleidnek mondod, hogy ezek lehetőségeket teremtenek kedvezőbben hozzáférni bizonyos befektetésekhez, piacokhoz.
Igen, persze nem akarom túlszépíteni a helyzetet. Nyilván a veszteségben lévő befektetések környezetében az, hogy vannak mellette amúgy jó vételi pozíciók, az annyival nem javítja a kedvét az éppen negatív előjelű eredményekkel büszkélkedő ügyfélet, vagy a befektetést, de összességében ez ilyen árnyalható. Tudod mi még, ami eszembe jutott? A közelmúlt hatás azról, amikor arról beszéltetek, hogy ugye még x évvel ezelőtt virágzott az árfolyam, virágzott a részvény meg a kötvénypiac, itt most meg egy ideje nem ez van, és hát miért nem ez van? És ráadásul egy év alatt el tud érni a válság a mélypontjára, előtte meg azt mondták, hogy mondjuk a részvénypiac 10%-os átlaghozamot csinált az elmúlt 100 évben, mondjuk az S&P 500, vagy
hol ilyesmi. Van az a hozam?
Hol van, ugye? Hogy így, tehát itt ilyen, olyan diszonanciákat él meg az ügyfél, aki teljesen rendben, hogy van szerintem az, hogy befektetőként ezt a kettőt azért nehéz összepárosítani, hogy nemrég még virágzott minden, amúgy az van, hogy 10% átlag növekmény 100 év alatt, most meg mínusz 40 a kötvénypiac, vagy esett 7%-ot a befektetésem, és pedig már másfél éve megy. Hol vannak azok az eredmények?
Igen. Ez olyan kicsit, mint a pár résszel ezelőtti prémium állampapíros tévhitekkel kapcsolatos, sőt, az a szünet, nyári szünet előtt volt az utolsó adás, ahol szintén ugyanerre hívtuk fel a figyelmet, hogy ne az egyéves eredményeket tekintse a befektető szempontnak, irányadónak, ne az alapján fektessen prémium állampapírba, hogy ma 16%-ot fizet, hanem nézze meg az átlag lehetőséget, az átlaghozamot.
Hát meg nagyjából semmilyen eszközben ne fektessen az egyéves eredmények.
Így van. De hát sokan szerintem még mindig azért akár ezek alapján képesek döntéseket hozni.
Erre utaltam a közelmúlt hatásra, hogy akkor most jó, meg volt, és akkor ez lesz majd
Hát igen, van is itt nekem grafikonom arról, hogy a tőkepiaci alakulások hogy történnek. Egyenesen arányosan teljesít, ezt tudnám legjobban mondani. Magyarul, ha jó gazdasági adatok érkeznek, akkor veszik a részvénypiacot, ha rosszat, akkor eladják. Miközben ez történhetne akár úgymond fordítva is, hiszen ha valami túlértékelt, akkor ugye érdemes akár realizálni ott néhányszor a hozamokat bizonyos tekintetben, ha pedig csökkennek a piacok, mert rossz gazdasági adatok érkeznek, akkor érdemes lehet bevásárolni.
Három dolog, fölhívnánk, vagy én fölhívnám, de szerintem minden jótoknak a nevében összefoglalom azt, hogy mi az, amit érdemes csinálni, akkor, hogyha valaki mínuszban van, vagy egy válságban ül, mik lehetnek itt a lehetőségeim. Az első az az, hogy türelemmel kivárja. Tehát, hogy ő igazából a fenekén élvezi a befektetéseknek, tőkepiaci befektetéseknek a legnagyobb előnyét, hogy nem kell vele foglalkozni, és egyszerűen csak várja azt, hogy rendeződjön a helyzet. Megnyugtatunk minden egyes befektetőt, hogy akinek egy normális portfóliója van, annak csupán időkérdése az, hogy ez megtörténjen. Másik az, hogy felülvizsgálja a portfóliójának az elemeit, és elkezdi átgondolni azt, hogy jó-e ez az összetétel. Például, hogyha valaki nagyon ki volt szolgáltatva egy-egy területnek, nem tudom, csak egészségügyről, csak nem tudom, technológia, csak ez, csak az, akkor érdemes átgondolni azt, hogy jó-e az, hogy egy-egy területnek ennyire a kiszolgáltatottsága. Minél jobban ki van billentve a portfóliója egy-egy szűkebb területre, annál nagyobb az esélye annak, hogy ha beragad, akkor az hosszú ideig fog megtörténni. És akkor a harmadik, amit tehet, az, hogy növeli a befektetését, tehát hogy él a lehetőséggel, hogy amíg olcsó a piac, amíg jók az árak, addig növel, bevásárol, hozzátesz, akár ez megtörténhet abból is, hogy egy, mint egy reallokáció, valamit a Máté is említett, hogy ami magasabban van, abból átcsoportosít az alacsonyabbakba, nyilván ezt tegyük meg egy kellő átgondoltsággal, de hogy én úgy gondolom, hogy sőt, erre biztos vagyok, hogy vissza fogjuk sírni még azt az időt, amikor ennyire olcsó volt így minden, és bárcsak újból válság lenne, és újból jó árakon lehetne vásárolni.
Akkor volt szó, hogy mennyi ideig is tart egy válság átlagosan? 20?
A csökkenő tendencia a csúcstól a mélypontig 12 hónap. Ez ugye, ha hiszünk a elmúlt időszaknak, akkor tavaly októberben volt a mélypont. Előfordulhatnak korrekciók bizonyos területeken, tehát az előző csúcstól újra a következő csúcsig történő visszatérés, az pedig 21 hónap.
Reméljük, hogy ezúttal így lesz, vagy ehhez nagyon hasonló számadattal kell, hogy elhagyjuk a válságos időszak keserűséggel, bizakodással kikövezett útját, és akkor utána jöhet megint az a pillanat, amikor nem tudjuk, hogy miből vegyünk, mert minden nagyon drága. Úgyhogy vagy minden jó, vagy félig van tele, vagy félig üres, ezt nem tudom, ezt döntse el a kedves néző vagy hallgató. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A viszontlátásra.
A viszontlátásra.
Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.